Jézusiakhoz írott levelének 5. részéből a 18-tól 20-ig, a 18. vers második mondatát, B mondatával kezdem az olvasást. Teljesedjetek be szent lélekkel, beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben, és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak, hálákat adván mindenkor mindenekért, a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ma délután is Isten házába. Ünnepi alkalom ez a mi számunkra, és az Úr Jézus Krisztus köré gyűltünk, és rá akarunk nézni, őt akarjuk ünnepelni, és ahogy itt olvastam az igében, ezt akarjuk, hogy ő töltsön be az ő lelkével, ezért imádkozunk, hogy tisztítson, hogy újítson, hogy vezessen önmagához közelebb, és a szolgálatok is ezt fogják szolgálni. Köszöntjük szeretettel a Nagyváradi Belvárosi Baptista Gyülekezetnek ének zenekarát, Giorgio Vadrián lelkipásztor testvét, aki az igét fogja hirdetni, Bokor Barnabás testvét, aki az énekkarnak a karmestere. Köszönjük szépen azt a sok munkát, amit tettek, és eljöttek, vállalták az utat, és a délelőtt is megörvendeztek bennünket az énekekkel. Hisszük, hogy az Úr ezt akarja tenni ezen a délutánon is. Hát használja az Úr testvéreinket, az énekeket, a bizonyságtevéseket, hogy mi mindnyájan épüljünk és erősödjünk a hitben. Amen. Kérjük a testvérek szolgálatát.
Thank you. Isten gyertyája. A gyertyában minden benne van ahhoz, hogy fényé legyen, de meg kell gyújtani. Így van az én lelkem is, Uram, nem ég, míg meg nem gyújtja valaki. Gyújtsd meg tüzeddel lelkemet, Uram, hadd égjen lánggal, mint a te gyertyád. Hadd hirdessen hajnalt az éjszakában. Hadd mutasson utat feléd, mert rád szükségünk van nekünk szegényeknek. S míg másoknak világítok, áldozatként elégjen teljesen. Az lesz a nagy és szent titok, amit ha értenek is csak kevesen. Gyertyaként égni, elfogyni vidáman, szolgálni itt a síralom völgyben, utolsó lánként ellobbanni, Isten ölére szállni egy imában. Amen.
Szabadság. akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad, mert megoldotta köteleit, most már szabadon szárnyalhat. Mint kalitkából szabadult madár, börtöne fölött nevet. Szárnyaló szeleken égbe száll, felhők között zeng éneket. Bűn, halál és törvény köteléke rabságban már nem tarthatja azt, kinek Krisztus keresztje üdvösségének az alapja. Az ellenség hatalma megtört. Fegyvere erőtlen. Bár emelgeti az éles tört, győzelemre esélytelen. Az ellenség a nyomába eredhet, de utol soha nem éri. Kit Isten kegyelme megmentett, mindenben hatalma védi. Aki hitben elfogadja ezt, szabadon éli életét. Dicsekedése lesz a kereszt, hangosan zengi énekét. A szabadulás Istenét áldja, szabadságának örvend. Szabadítóját önként szolgálja, szabad szívvel, míg eljövend. Amen.
Thank you. bizonyságtevésem lapjáról egy pár igeverset szeretnék felolvasni a 81. Zsoltárból. Örvendezzetek Istennek, ami erőségünknek, újongjatok a Jákob Istenének. Dalt zengjetek és dobot pengessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt a mi ünnepünk napján. Hát amikor örömünk van, nem nehéz énekelni, ugye? Ha jó kedvünk van, lehet még munka közben is megtörténik, hogy elkezdünk dudolni egy éneket, elkezdünk énekelni. De ha hallgattuk ezt a kórust, amelynek a zeneszerző Verdi azt a címet adta, hogy rabszolga kórus, nem volt könnyű énekelni. Rabságban, megkötözve, nem otthon lenni, áhítozni a Sion után, ami messze van, és énekelni. És nem jött az ének. Ilyen rabszolgaság lehet ma is. Lehet nem fizikailag, de lelkileg. Lehet az ember megkötözve. Egy kis történetet szeretnék megeleveníteni, ami kapcsolatos az énekesekkel. Saul király történetét ismerjük, és mikor az Úr lelke eltávozik tőle, azt mondja, hozzatok énekeseket, hogy vidámítsanak fel. És a szolgák azt mondják, én láttam a Betlehemből lakó Isainak egyik fiát, aki tud hárfázni, és a vége, és az Úr vele van. Nagyon fontos, hogyan énekelünk. Velünk van az Úr, amikor énekelünk. Tud az én énekem felemelni, felüdíteni másokat? Vagy csak a hangok, kota, kéneklése, a hangjai pontos átadása, és azt mondjuk, hogy ez így jó. De vajon aki hallgat, tud ezáltal épülni? Elgondolkoztató, ha énekesek vagyunk, ez egy szolgálat. A Jóisten egy olyan csodálatos ajándékot adott az embernek ezáltal, hogy tudunk énekelni. Aki lehet meg van szomorodva, fel lehet lelkesíteni, fel lehet emelni, de vajon én személyesen hogy állok? És a Zsoltáríró a 80. Zsoltár utolsó verseiben választ erre, hogyan lehetséges, hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek, Ura Istene, állíts helyre minket. Hát azt kívánom, hogy nem csak a Nagyvárad énekesek, itt Szatmáron is, és az egész gyülekezet. Tudnánk azért boldogan és örömmel énekelni, mert a Jóisten szent lelk által megelevenített és megütött bennünket. Amen.
Amen.
Thank you.
Valamit nem értek, Bódás János verse. Régóta ismerlek már, Istenem, és egyre halkulnak bennem a mi értek. De homályos elmém bárhogy derül is, valamit most sem értek. Tudom, szereted minden művedet, mert minden műved nagyszerű, remek. Szereted a virágot, mert színében a mennynek színei tündökölnek. Szereted a csillagot, fényes, ragyog. A követ is, ház lesz, véd, menhelyet áld. A harmatot, a forrást, makulátlan. S mert szótlanul terem a füvet s a fát. Az állatot, mert törvényed szerint él, s mint az ember, testvérbe nem harap. A szitakötőt, fecskét, sast, galambot, méhet és minden zümmögő bogarat, mik a szivárvány száz színét ragyogják. S himporuk, pelyhük, tolluk, lágy, puha. Szereted a gyermeket, mert arcán az ártatlanság égi mosolya. Szép minden műved, hát hogy ne szeretnéd? Gyönyörködsz benne, mind-mind értem ezt. De engem, ki szégyenedre vállok, ezt nem értem, hogy engem miért szeretsz. Amen.
Thank you. és lőny, nagy csendesség. Dénes Ferenc verse. Tombolt az orkán, tágra nyílt torkán, félelem sikoltott, és megborzongatott a halál örvény. Vészes vizeken vergődő vándor, vitorlám, vad vágyak viharától verve, hömpögő habok heves áradatától vitetett, ismeretlen partok felé, és szörnyű szenvedés szaggatta, szélvészekte szárnyat. Csak így járt lelkem lomhalábai a hit. És mégis biztos révbe jutottam, mert kormánykerekem, evező rudam Krisztus fogta, és ő mutatta a biztos útat úttalan örvények felett. A habok el nem sodortak, a hullámok nem hömpölyögtek át rajtam, mert mesterem karját megfogtam, és remegő hangon felkiáltottam, Uram, tarts meg, mert elveszek! Ő szelíd szívével fölém hajolt, gyöngéd szerelmével átkarolt, és édesen szólt. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? És elállt a szél, fény sugaras lett fölöttem az ég, és lőny nagy csendesség.
Az ének. Dani Zoltán verse. Lelkemben dallam, dallamra kél. Ha alszom, ha ébredek, munkám végezve, ha járok, hallok suhanni zengő hangokat, csodás akkordot, drága éneket. Bár testünk nyüge lebékjóz, napjaink gondban telnek el. Ha vihar tép, felhő takarja a napot, vidám szívvel csak énekelj. Az ének vigasz, a lélek öröme, csodás magasságba emel. Szférák zenéjét vélnéd hallani, visszhangozni ég és föld között. Csillagok alatt, csillagokig fel, minden zenél, minden énekel. Hárfán játszik a kóbor szellő, eső dobol a háztetőn, nagy hegyek ormán orgonál a szél. Szólót énekel a kismadár. Minden énekel, zeng, dalol, zenél. A földön túli nagy szimfóniában lelkem húrjai is zenélve zengnek. Hogyan maradhatnék érzéketlen, néma, ha magasságok és mélységek énekelnek? Folytó csendben a lélek elárvul, a szív szomorú, mint rab börtönében. De győzelmesen csillan fel a lét, ha feloldódik a zene örömében. Majd egyszer, ha a nagy karmester int, elpattan a húr, elhal az ének. De túl a földi síralom völgyön, lelkem himnusz szeng megtartó Istenének. Amen.
Thank you. Testvérek, nyissuk meg Bibliánkat Mózes 4. könyvénél, ahonnan fogunk ígéket olvasni délutáni elmélkedésünkhöz. Mózes 4. könyvéből a 21. rész 4. versétől kezdve egészen a 9. versig terjedő szakaszt fogjuk olvasni. És elindulának a Hor hegyétől a Veres-tengerhez vívő úton, hogy megkerüljék Edom földét, és a népnek lelke megkeseredék útközben. És szól a nép Isten ellen és Mózes ellen. Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardozsák a népet, és sokan meghalának Izrael népéből. Akkor méne a nép Mózeshez is mondának. Vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened. Imádkozz el az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozék Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnek, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára. És ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben maradjon. Csinál azért Mózes részkígyót, és feltűzi azt póznára. És lőn, hogyha a kígyó valakit megmarvala, és az feltekinte a részkígyóra, életben marada. Mit mondanál ahhoz, hogyha betegen elmész az orvoshoz, és ő előírja a gyógyszert, és megmagyarázza, hogy miként kell használni, és ezeket mondja. Mindössze annyit kell tenned, hogy hazamész, egy pohár vizet készítesz elő, és aztán előveszed a gyógyszert, beleteszed a gyógyszert a pohárba, miután megvásároltad, benne van a pohárban, és most már csak annyit kell tenned, hogy nézzed, és meg fogsz gyógyulni. Lehet, hogy mindjárt jelenkeznének emberek, akik kérdeznék, jó, de meddig nézem? És lehet, hogy azt mondaná az orvos, hát egy fél percet. Egy fél percet kell nézni, és jobban leszel. Néztétek? Vannak itt betegek, már jobban érzitek magatokat? Nem működik ez így. Mégis érdekes módon Isten ilyen gyógyszert írt elő az ő népének. Miféle betegség az, amire nézve elegendő, ha ránézel a gyógyszerre és meggyógyulsz? Nem kell bevenni, még hozzá se kell nyúlni. Miféle betegség ez? Van ilyen betegség? Van. Ez a bűn betegsége. A bűn betegségére nézve van egy gyógyszer. Nem kell bevenni. Elég, ha csak ránézel. És Isten gondoskodott arról, hogy megoldást találjon. Jézus Krisztus az, aki érettünk meghalt a Golgotán. Ő az, aki ott fenn a kereszten függött. És aki hittel néz rá, ez a gyógyszer, aki hittel néz rá, az meggyógyul bűneiből. Jézus Krisztus vére azért folytott a golgotai kereszten, hogy nekünk tisztulást biztosítson. Minden bűntől megtisztít az ő vére. Mindenféle foltokra vannak ma már receptek. A bűn foltjára ez az egy, ami működik. Kipróbálhatsz más recepteket, nem működik. Vannak, akik a jó cselekedetek receptjét próbálják használni. Minél több jót cselekedjünk, valamilyen mértékben, hát ha a serpenyőben valahogy jobban nyom alatba a jó cselekedet, mint a mi bűneink. Nem így működik. Sajnos ezzel így működik. Vannak, akik más megoldásokhoz folyamodnak. Egyetlen recept a bűneinkre, Jézus Krisztus vére. Aki hittel ránéz, az meggyógyul. Jézus Krisztus utal erre a történetre az Új Szövetségben, amikor Nikodémussal egy éjszakai beszélgetésben erre kitér. Olvasunk erről János evangéliumának a 3. részében, és azt olvasjuk a 14. és 15. versben, hogy ezeket mondja Jézus. Amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ilyen egyszerű. A Mózes 4. könyvében, a 21. rész 4. és 5. versében egy nagyon szomorú képet látunk arról, hogy milyen is volt az akkori népnek a helyzete. Igazából azt is mondhatnánk, általában az ember helyzetét mutatja az a két ígevers be. Milyen az a betegség, amire elég, hogy ránéz a gyógyszerre? Hát ilyen betegség, amit bemutat az ige abban a két versben. És persze, hogy a Bibliában sok helyen még találunk erről a betegségről, a bűn betegségéről. Például bemutatja az ige azt, hogy valaminél fogva az ember torz képet lát saját magáról és az ő helyzetéről. Egy torz kép. Ki az, aki elé tesz olyan tükröket, amelyek segítsége által torz képet lát magáról? Biztos, hogy Isten nem, hanem a gonosz. A gonosz az, aki úgy mutat be dolgokat, úgy mutatja be a helyzetedet, ami nem felel meg a valóságnak, hogy ebből lázadás lesz, ebből elégedetlenkedés, panaszkodás, zúgolódás lesz. Például az emberi természetnek a romlottságát tükrözi az a magatartás, amelyben ők itt a kapcsolatokra utalnak. Mert a kapcsolatokat is érinti a bűn betegsége. Például rosszat feltételezni a másikról, akkor is, ha a másik jót akar. Figyeljük meg! Itt azt mondja a nép Mózesnek, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk a pusztában? Más szóval, ti direkt azért hoztattok ki bennünket onnan, hogy itt elintézetek minket, hogy itt meghaljunk. Mint a szegény Mózesnek nem lett volna elég más elfoglaltsága, de ő fogta magát és direkt elment Egyiptomba, hogy onnan kihozza azt az egész népet, hogy ott meghalljanak szerencsétlenül a pusztában. Micsoda feltételezés. De így van. Amikor megromlanak a kapcsolatok az emberek között, akkor rosszakat feltételeznek egymásról. Még akkor is, amikor valaki segíteni akar. Még akkor is rosszat feltételeznek róla. Van úgy, hogy szándékosnak tartják ráadásul azt, amit az ember tesz. Hányan bántják egymást ilyen feltételezések miatt? Még akkor is sokszor, ha tudják, hogy nem igaz. Például azt mondják a másikról, biztos azért mondta, mert valami baja van velem. Biztos valamit most a másiknak én rólam mondott. Hát nem láttad? Elhalkult a hangja. Miért? Hogy ne halljam. És lehetne sorolni a mindenféle feltételezést az emberekkel kapcsolatosan. Aztán ott van a kapcsolatok romlott állapota mellett az Isten iránti helytelen magatartás. Torz kép magamról, a helyzetemről, olyan módon, hogy úgy látom Istent, mint aki nem törődik velem, nem gondoskodik rólam. Például, ami az anyagi helyzetet illeti, folytonos panaszkodás, vannak emberek, akik folyton panaszkodnak, folyton zúgolódnak. Nagyon rossznak látják a helyzetüket. Miért van ez? Azért, mert többek között hatunk egymásra. hogyha sokan mondják ugyanazt, még a végén elhiszük. Akármilyen egészséges vagy, figyelj csak meg, ha oda jön hozzád egy munkatársad, azt mondja, te rosszul nézel ki, sápat vagy. Te belenézel a tükörbe, azt látod, hogy semmi bajod nincs. De jön egy második munkatárs, azt mondja, jól aludtál az éjjel? Rosszul nézel ki. És még eljön vagy 5-6 ilyen munkatárs, és mindegyik ilyeneket mond, már a végén azt látod, tényleg, hát hogy is tudok ilyen rosszul kinézni? Pedig semmi bajod nincs. De mivel mindenki ezt mondja, hát elhiszed. És ugyanúgy hat ránk sok minden más. Mivel mindenki a környezetedben panaszkodik, a kormányra, az önkormányzatra, a gazdasági helyzetre is lehetne sorolni, végül mit csinálsz? Hát te is elkezdesz panaszkodni. Mert elhiszed, hogy igazuk van. Hatnak rád ezek a dolgok. És látjuk azt, hogy egy egész nép, lehetek vagy 2 millióan, elkezdenek panaszkodni. Egymásra hatnak, egymást még jobban belelovalták ebbe a panaszkodásba, ebbe a zúgolódásba. És igazából hitetlenség Istennel kapcsolatosan. Miért? Hitetlenség azzal kapcsolatban, hogy Isten gondot tud viselni róluk. Ez előfordulhat most is emberekkel, még velünk is. És mindezt akkor, amikor mi volt a táplálékuk a zsidóknak? Mit tettek? Mannát. Mit olvasunk a Bibliában a mannáról, hogy mi is volt ez? Ma már többször a zsoltárokból volt idézve, hadd idézek én is valamit, a 78. zsoltárból, a 24.-25. verset, azt mondja itt, hogy hullatott rájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nekik eleséget. Angyalok eledelére azt mondják, hogy hitvány eledel. Micsoda torz kép, amit Isten angyalok eledeleként hullatja rájuk. Az Istentől jövő gondviselést leminősíteni, hitványnak nevezni. Ez zúgolódás. Ez rossz magatartás és rossz lelkiállapotnak a bizonyítéka. Hitvány eledel. Aztán a hálátlanság, az aggodalmaskodás, ez is a rossz lelkiállapotnak a tükrözője. Lehet, hogy nem zúgolódtunk, de vajon nem aggodalmaskodtunk olykor? Vagy a hálátlanság. Minden nap meg szoktuk köszönni a Jóistennek mindazt a sok jót, amit ad. Annyi hálára kellene, hogy okunk legyen, és van is. És kellene, hogy hálát adjunk Istennek sok mindenért. De a bűnös ember sok mindent leminősít. Abból, amit Isten adott. Amikor dolgainkról beszélünk. Valamikor még említettem ezt, hogy ha ruháinkról beszélünk, akkor hozzáteszük, hogy kopott. Ha autónkról beszélünk, akkor feltétlenül hozzáteszük, hogy tragacs. Fontos jelző. Ha a könyvtárunkról beszélünk, hát ott csak szakadt könyvek vannak. Aztán a baromfi udvarban szédeleg néhány sovány, satnya állat. Van néhány gyümölcsfánk, de hát azok is betegesek. Az ételünk szegényes, a hajlékunk szerény. És mindenhez hozzáteszünk valamilyen jelzőt, amivel leminősítjük azt, amivel a Jóisten két kézzel megáldott bennünket. Ha egy mondatban össze kellene foglalni, azt mondjuk, Isten gondviselését hitványnak nevezzük. Ez rossz. És ilyenek voltak az izraeliták, mert a bűn megmétejezte őket. Ez volt a magyarázat. Betegek voltak. A bűn betegsége megfertőzte őket, és fertőző betegségként elterjedt a táborban, és ez így nyilvánult meg. És az embernek erre a bűnös magatartására jöttek a kígyók. Azt is mondhatnánk, hogy Isten azért engedte ezt meg, hogy az ember lássa, milyen ő is valójában. A kígyó, az ördög áldozata lett, és ennek megnyilvánulása az a magatartás, amit Isten elítélt. Viszont nem csak az emberi helyzetet mutatja be, a megoldást is bemutatja az íge. Isten rendelt valamit. Megparancsolta Mózesnek, hogy készítsen egy részkígyót, és aki csak ránéz, megmenekül. És ez maga az evangélium, a jó hír. Erről beszélt Jézus Krisztus Nikodémusnak is. Azt mondja Jézus, hogy az ember fia majd, ha felemeltetik. Az ő felemeltetése megtörtént a keresztfán. Ezt tudjuk. Ott függött, ellankadva, végül élettelenül a fán. Éppen úgy, mint az a részkígyó, élettelenül. Az egész világmindenség központi helyen van, világmindenségben központi helyen van a felemelt Isten fia, Jézus Krisztus. Erről beszél Pál apostol a Filippi levélben, egy himnuszban. A Filippi levélben, a második részben olvasunk arról, hogy micsoda rendkívüli dolgot tett az Úr Jézus Krisztus, aki meghalt a keresztfán, megalázta magát, és azt mondja, annak okáért, minek okáért? Hát annak okáért, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a keresztfán. Az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Központi szerepe van neki. Az Úr Jézus Krisztus előtt meghajolnak a mennyei seregek, a földiek, mindenki, aki itt élt, aki él és élni fog, és még azok is, akik elutasítják most, és az alvilág is. Semmi sem bizonyosabb ennél a felmagasztalásnál. Ugye szokták mondani, semmi sem biztos az életben, csak a halál. Ennél van még biztosabb is. Jézus Krisztus felmagasztaltatása 100%-osan biztos. És mindez azért, mert ő meghalt értünk a keresztfán. Ő király mindenek felett, de nem politikai manőverek, katonai hadviselés vagy hódítások által került oda, hanem az ő kereszthalála által. Kapcsolatban van az ő felemeltetése az ő kereszthalálával. És mi ezt hirdetjük. Itt a szószék felett is ki van írva. Jézus Krisztust, mint megfeszítettet prédikáljuk. Őt hirdetjük. Miért? Mert az egyetlen gyógyszerről beszélünk, ami a bűn betegségére hatásos. Milyen is volt ez a bűn, amiben ezek az emberek voltak? Ha egy jelzőt kellene használnunk, feltétlen oda kell tennünk, hogy ez a bűn halálos bűn volt. Ugye ma szokták kategorizálni a bűnöket, kis bűn, nagy bűn, halálos bűn, nem halálos bűn. Bibliában is olvasunk itt-ott valamit, de igazából minden bűn halálos. És ha ez a történet előttünk most itt áll, egyértelműen beszél arról, hogy a bűn az halálos. Izrael fiaiban úgy kezdődött, hogy egy halálos lázadásba kezdtek bele. És ez történt az emberiséggel is. Úgy nézett ki, hogy ott voltak mindenütt a mérges kígyók. Mindenütt a táborban. És gondoljatok bele, ha valaki a sátorba ment, ott is volt. Ha készült lefeküdni, ott is volt. Ha elment vízért, ott is volt. Mindenütt voltak kígyók. Évekkel ezelőtt volt egy munkatársam, aki hozott egy videót, egy 3 óra hosszás videót kígyókról. Mindenféle kígyóról, ami van a világon. És odaadta egy másik munkatársnak kölcsönbe, hogy nézzék meg otthon. És hát másnap jött, hozta vissza a videót, azt mondja, képzeld el, miután megnéztük ezt a 3 órás videót a kígyókról, már minél csak azt láttuk, leültünk az asztalhoz, hogy vacsorázunk, de először benéztünk alá, hogy nincs semmi ott. Este mentem lefeküdni, de előbb az ágy alá néztem, hogy minden rendben van. Csak 3 óra hossza? Itt nem 3 óra hosszát tartott az egész, és nem képzeletbeli kígyók voltak. Nem egy filmet néztek meg. Valóságos kígyók voltak, mindenütt ott voltak. És ez rámutat arra, hogy a bűn mindenütt ott van, de a bűn büntetését nem lehet elkerülni, mindenütt ott van. Mondjatok testvérek egy olyan helyet ezen a világkerekségen, most csak a földre gondolunk, erre a bolygóra, ahol el lehet kerülni a halált. Hova menjünk? Próbáljuk meg az északi sarkot? Ausztráliát? A legszebb helyeket a földön? Jó, akkor mondjuk, hogy itt nincsen. Mi lenne, ha elmennénk a Holdra? Vagy valahova máshova? Valamilyen bolygóra? Valamilyen űrkutató állomásra? Működne a dolog? Elkerülhetnénk a halált? Nem. Mindenütt ott van. Ezek a mérges kígyók, azzal, hogy mindenütt ott voltak, valahogy ezt is jelezték. A halál, a bűn büntetése nem kerülhető el nem ez a megoldás, hogy az ember valahova próbáljon elmenekülni. Ezek a kígyók kis karcsú állatok voltak, vékonyak, de a marásuk égetett. Alig látszott a nyoma, de mégis belül kezdett működni. A méreg a szervezetben először lázat, majd görcsöket okozott, és végül beállt a halál. És ez rámutat az emberi szívnek a romlottságára. Amikor bennünket a bűn megmart, lehet, hogy kívülről alig látszik nyoma, mint annak a kígyómarásnak a nyoma is szinte láthatatlan volt. Kívülről mindenki olyan jól néz ki. Rendes embernek nézünk ki. Itt is, ezen a délutánon, ahogy ránézünk egymásra, azt mondjuk, milyen jó, sok rendes ember összegyűlt. De ha kimegyünk a városba és Szatmáron, itt is az utcán sok-sok rendes ember van. Látszólag úgy néz ki. De mi van ott bent? Meg mi van itt bent? Lehet, hogy más a helyzet. Valahol érződik a hatása a bűnnek, és először úgy néz ki, hogy kívülről minden rendben van, semmi nem mutat arra, hogy belül baj lenne, de előbb-utóbb mind inkább elhatalmasodik, és végül a fizikai halál jön, és utána pedig a kárhozat azok számára, akik nem tudtak megszabadulni ettől a rettenetes betegségtől. Mindenütt megtalálható ez a romlottság, mint ahogy a kígyók is mindenütt megtalálhatók voltak. Nem csak a bűn, és nem csak a büntetése található meg mindenütt, nem tud elkerülni a halált, de ez a romlottság is mindenütt ott van. Ahol emberek vannak, ott van romlottság is. Akárhova mész, ha egyedül valahol egy szigeten próbálnál lakni, de ott vannak a gondolataid. És hogyha nem vagy az Úr gyermeke, és ott is ugyanúgy megtalál a gonosz, a kísértő, akkor nem tudod elkerülni. Mindenütt ott van. Ráadásul ott a táborban mindenkit ugyanúgy veszélyeztetett a kígyó. Gondoljunk a legerősebb emberre. A legerősebb embert is, ha megmarta a kígyó, ugyanúgy meghalt, mint az, aki gyenge volt, aki gyengélkedő volt. Sámson. Erős férfiú volt? A legerősebbekre, ha gondolunk, Sámson eszünkbe jut. És ha ő rá gondolunk, azt mondjuk, hogy erős férfiú volt, de meg volt vakítva, annak jeléül, hogy a bűn megvakította már korábban, láncra verve őrölt a malomban, mint egy jeléül annak, hogy korábban már a bűn láncra verte, és az ördög malmának munkásává vált. A legerősebb férfiú. A legerősebbet is ma a bűn ugyanúgy megmérgezheti, betegé teheti, mint azt, aki nem olyan erős. Vagy lehetett a legbölcsebb ember a táborban. Nem tudom, ki volt a legbölcsebb ott a táborban, akár még a legbölcsebb embert is, ha megmarta a kígyó, nem számíthatott arra, hogy nem baj, de én valahogy kieszelem ezt az egészet, hogy mit lehessen tenni. Nem. Ugyanúgy a legbölcsebb ember, mint a legbölcstelenebb vagy együgyű ember, ugyanúgy a hatása alatt meghalhatott. Salamon kora a legbölcsebb embere volt, úgy tudjuk a Bibliából. És mégis, miután fiatalon szépen kezdte, az évek során elfordult a szíve az Úrtól. Mindenki veszélyben volt a táborban. Legerősebb, legbölcsebb, és ez ma is így van, mindenki veszélyben van. Ez az estén itt közöttünk is, akárki, legtanultabb, legbölcsebb, legerősebb, legügyesebb, legfiatalabb, mindegy. Mindenki ki van téve ennek a veszélynek. És senki sem mondhatta ott a táborban, engem már pedig biztos, hogy el fog kerülni a kígyó. Aki magáról azt gondolja, hogy ő biztos nem kerülhet bajban, biztos megáll a kísértésben, az vigyázom, mert nagy veszélyben forog a dolga. Ezek a mérges kígyók mindenütt jelen voltak, az emberek meghaltak fizikailag, lelkileg, második halálról beszél a Biblia, hisz lázadva, Istentől elidegenedve haltak meg. milyen rettenetes sors várt rájuk. De Isten gondoskodott megoldásról. És ez a csodálatos, és ma is ezt hirdetjük. Isten gondoskodik megoldásról. A bűn betegségében nem kell meghalni, nem kötelező. Meg lehet gyógyulni ebből. Ki lehet kerülni ebből a nagy bajból, ami az emberiség legnagyobb baja. Isten elrendelte Mózesnek, hogy egy kígyót készítsen, és legyen feltéve egy póznára. Érdekes, hogy valaki, amikor kórházba megy, gyakran látható egy póznán egy vagy két kígyó, például a mentőkocsin, a gyógyszertárnál, láttátok? Olykor az orvos, mikor előveszi a papírt, és megírja a receptet, még azon is van olykor egy ilyen kis jel, egy póznán egy vagy két kígyó. Vajon mi a magyarázat ennek? Van olyan különféle jelbeszéd, és ez is ide tartozik. Valahogy a történelem során mindenütt megtalálható ez a jel, az egészség és a gyógyulás jele. A betegségtől való szabadulás jele. Éppen egy kígyó a póznán. Érdekes. És mi, akik tudjuk, hogy a bűn betegségére mi a megoldás, még jobban megértjük, hogy nem a kígyó a póznán, hanem ő hozzá hasonlóan, ez csak árnyéka volt a valóságnak, de Jézus Krisztus a keresztfán, ő az, aki biztosítja nekünk a gyógyulást lelkünknek és a lelki egészséget számunkra. Ez a kígyó nem egy igazi kígyó volt, amit megöltek, és aztán rátettek egy póznára, mert az csak arra lett volna jó, hogy emlékeztessen arra, hogy sokkal több van még a testvéreiből, akik azért megmarhatnak. Itt egy szimbólum volt. Egy olyan kígyó, ami részből készült, magasra lett emelve, nem volt benne élet, sose volt benne élet, nem voltak méregfogai, nem tudott ölni. És ugyanúgy Jézus is ott volt a fán, nem egyike a bűnös embereknek. Ha egyike lett volna a bűnös embereknek, akkor nem tudott volna bennünket megváltani. Mert szeplőtelen bárány, az áldozat, amit Isten elfogadhat, csupán szeplőtelen lehet. És senki nem volt ilyen, csak Jézus Krisztus. Ezért ő különös, azért ő egyedi. Ő bűnélet értünk, aki nem ismert bűnt. Azért, hogy mi megszabaduljunk bűneinktől. Mit kellett tenni a gyógyulásért? Ránézni a kígyóra. Csodálatosak Isten útjai. Egy tekintet, amely hitből fakad. És meggyógyulsz. Ezt nem mondtam az elején, de itt van a gyógyszer, lassan kezd oldódni, és nem mondtam, hogy hittel kell ránézni. Mert lehet, hogy nem néztetek rá hittel. Ha hittel ránéznétek, akkor lenne egy gyógyulás. Lehet, hogy valakik jobban lennének, de tudjátok, van olyan, hogy szugesztió. Van olyan, hogy placebo, hallottunk róla. Van olyan, hogy önszugesztió. És tényleg vannak emberek, akik elhiszik, hogy ez segíteni fog, és tényleg jobban érzik magukat. Csak van valami probléma, hogy a bűn betegségére nem működik az önszugesztió. Bebeszélheted magadnak, hogy hát hiszem, hogy na, valahogy csak lesz majd, meglátjuk majd, ha meghalunk, de nem lehet Isten olyan rossz, hogy embereket pokolba küldjön. Azért ő a szeretet, nem? Ezt halljuk mindenütt. És bízik az ember, hogy majd csak lesz valahogy, és ez jól lesz végül is. Végül mindenki fog üdvözülni, és lehetne ilyeneket sorolni, és beszugerálja magának az ember, hogy na, akkor jobban vagyok, meggyógyultam. És nem gyógyultál meg. Kiderül a ma napon? Kiderül a ma napon, hogy beveszélted magadnak, volt egy hamis üdvbizonyosságod, biztos voltál benne, hogy üdvösséged van, bíztál a jó cselekedeteidben, rendes ember voltál, a légynek se ártottál, és ott kiderül, hogy ez az önszugesztió nem működik. Egy darabig jól érezted magad, úgy élted életed, hogy valahogy reménykedtél, hogy működni fog, de nem működik. És még talán itt-ott egy-egy betegségre még segíthet az önszugesztió. Erre nem segít. De rá kell nézni hittel a keresztre, Jézus Krisztusra, És ez nem önszugesztió. Ez nem az. Ígéretünk van a Bibliában erre nézve. Csodálatos az a tudat, hogy rendben vagyok, mert Krisztus az én bűneimért meghalt, nekem új életem lehet benne, megszabadultam tőle. Aki éppen az előző percben lett megmarva a kígyó által és felnézett a póznára, ugyanúgy meggyógyult, mint az, akit már valamivel korábban megmart a kígyó, és már a végét járta, de utolsó csepp erejével oda nézett a póznára. Az is meggyógyult. Az is meggyógyul a bűnbetegségéből, akit éppen nemrég mart meg a kígyó. Még olyan fiatal. Egy fiatal lány, egy fiatal fiú. De már tud felelősséget, és elérkezett abba a korba, hogy azért különbséget tud tenni jó és rossz között, de ha ránéz a póznára, ha ránéz Jézus Krisztusra, meggyógyul. És az az ember is, aki már élete vége fele tart, és azt mondja, hát nekem már nincs sok hátra. De ha Jézus Krisztusra nézel, te is ugyanúgy, utolsó csepp erőddel, hittel ránézel, meggyógyulhatsz, új életet kezdhetsz ő benne. Milyen csodálatos ez, mindenkit belefoglal, akik itt vagyunk ezen az estén. És itt a kérdés, kedves lélek, te már ránéztél-e Jézus Krisztusra? Nem csak úgy általában, hanem hittel. Nem csak úgy általában hittel, mert ugye sokan vannak, akik hisznek benne, mint ahogy Jakab mondja az ő levelében, hogy az ördögök is hisznek, és rettegnek. Hisznek, hogy létezik Jézus Krisztus? Igen. Emberek ma is vannak, akik hisznek Isten létezésében, hisznek Jézusban, hogy ő létezik, de ez még nem elegendő, hanem olyan hittel, amely teljesen ráhagyatkozik. Átadja magát neki. Azzal a hittel, hogy Krisztus meg tud szabadítani, kéred ezt, hogy szabadítson meg, tisztítson meg mindentől, és ajándékozzon meg egy új élettel. Ez a kérdés ma. Hogy így ránéztél-e már Jézus Krisztusra. Aki csak ránéz, az meg tisztulhat, elég csak ránézni hittel. Ez nagyon fontos. Van egy titokzatossága ennek a gyógyulásnak. Orvosilag, tudományosan nem magyarázható meg ez a gyógyulás. Mert nem szokták az orvosok úgy előírni ma sem a gyógyszert, hogy csak rá kell nézni és működni fog. De ilyen a mi megváltásunk. A bűn marásától való szabadulás titokzatos. Azért, mert Isten az, aki meggyógyít, nem a módszer. Ne felejtsük el, nem a módszer gyógyít meg, Isten. Nem a módszer, hogy most akkor ránézek a keresztre. Igen, kell hittel ránéznem, de Isten az, aki ezt felhasználja és megszabadít. Egyedül ő ismeri az ember életét, ismerni ennek az egész megtisztulásnak, megváltásnak a dinamikáját. Nekünk csak annyit mond. Tekints fel, és meggyógyulsz. Higgy, és üdvözülsz. És ezt hirdetjük mi ma. Az Úr segítsen bennünket, akik itt vagyunk, hogy hittel nézzünk ő rá. Lehet, hogy még nem tetted, de itt az ideje, amíg nem késő. Mert nem tudod, hogy a kígyó marása mikor fog végezni veled. Ez nem úgy van, hogy megvan adva, és mindenkinek van ennyi éve, és nyugodtan lehet várni, ameddig a hatása aztán teljes mértékben kibontakozik. Nem. Nem tudhatod, hogy kinél, milyen gyorsan hat, kinél mikor érkezett el az idő, hogy be kell fejezni itt a földi életet. És ezért jó minél hamarabb oda nézni. Gondoljátok, hogy ott voltak a táborban olyanok, akik tudták, hogy a póznára nézve meggyógyulnak, és azt mondták, hát most még nem tudok ránézni, mert nincs idő, most még el kell rendezem a gyerekeket, most még vannak egyéb teendőim, most még meg kell várnom a nyugdíjkort, és lehetne sorolni, mi minden tennivalónk van, és majd utána ránézek a póznára. Én azt hiszem, hogy amikor valaki észrevette, hogy megmarta a kígyó, mindent hagyott, mindent tett félre, és igyekezett arra, hogy megnézze a Poznát. Gondoljátok, hogy így volt? Szerintem biztos így volt. Nem halogatták az időt. És gondolom, hogy ez a logikus. És ma is ez a logikus, hogy ne halogasd, hanem nézz hittel a keresztre, Jézus Krisztusra, és kérd, hogy tisztítson meg, újítson meg. Mert lehet, hogy már kérted, már megtisztított, már az övé vagy. De aztán bejöttek dolgok az életedbe. Itt-ott még ilyen kígyómarásféle dolgok. És milyen jó lenne méregteleníteni az életünket, nem? Teljesen méregteleníteni. Vannak emberek, akik mindenféle diétát és mindenféle szervezet méregtelenítő receptet vállalnak, csak azért, hogy egészségileg jobban legyenek. Jó, ez hasznos dolog lehet, nem mondom, de mennyivel fontosabb lenne a lelkünket méregteleníteni? Mert hogyha méregtelenítjük a szervezetünket, ez segít, esetleg még meghosszabbítjuk az életünket néhány évvel. Ugye azt mondják, hogy nagyon jó tesz az alma. Minden alma egy perccel többet jelent az életedből. Na, neki lehet látni almázni. De mennyit hosszabbít az életeden, ha lelkedet méregteleníted? Az mennyit hosszabbít? Örökké. Örökké fogsz élni. Érdemes méregteleníteni magunkat. És az Úr Jézus Krisztusnál ez lehetséges. Hát az Úr segítsen mindnyájunkat, hogy senki ne menjen innen el ma este, hogy még ott legyen valahol az a méreg az életében, a szívében, hanem teljesen megtisztulva Jézus Krisztus által örömmel, boldogan élhessünk. Amen.
Amen.